Akkor én is elkezdeném, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről szeretnék egy pár rövid szlájdot mutatni, az a, hogy az előadás címe is mutatja, a Cisco Nexus 7000-es család. Én nem szeretek termékekről beszélni, sokkal érdekesebbek a technológiák. Kis türelmet kérek novemberig, novemberben szoktunk hábontábor tartani. 20 perc kevés arra, hogy bármiféle komolyabb technológiába belevágjunk. Hogy miért beszélek én mégis egy termékről? Azért, mert körülbelül azt érzem most az adatközpontok terén, mint a 6500-as kataliszt. Ugye szinte mindenhol az van. De facto azt lehet mondani, hogy Magyarországon felsőoktatásban szabvánnyá vált ez a fajta megoldás. Én azt gondolom, hogy adatközpontokban is, most nem feltétlenül egyetemi környezetre gondolok csak, de adatközponti megoldások terén körülbelül hasonló dolgot csináltunk az elmúlt pár évben. Teljesen egyértelművé vált az utóbbi, mondjuk úgy, hogy 5-6-8 év fejlesztése során, hogy az adatközponti és az a nagyvállalati infrastruktúra switch berendezései elkülönülnek egymástól. Tehát amíg a nagyvállalati környezetben katalisztokról beszélünk továbbra is, adatközpontban ez a Nexus család. Különböző tagokkal nem fogom őket végigvesézni. Hogy miért van ez így? Azért, mert egyszerűen másak az igények. Egy adatközponti berendezésnek eleve Wirespeed-nek kell lennie, LAN-SAN integrációt lehet, hogy lehetővé kell tennie, vagy igen, vagy nem. És számos olyan megbízhatósági dologra van igény, ami nem feltétlenül kell, hogy egy kis access switch az enterprise környezetben, nagyvállalati környezetben, tehát az a berendezés ezt tudja. Az első és legfontosabb dolog, hogy más operációs rendszer van a Nexus eszközökön. Mutattam már ezt az ábrát, de ezt mindig fölteszem, és szeretném mindenkiben tudatosítani, hogy a Nexusokon nem iOS fut, hanem NXOS, aminek az alapja egy SunOS nevű operációs rendszer, ezt a Cisco SANS-SAN, tehát Fiber Channel switchekre fejlesztette ki. Ha valaki adatközpontban járatos, tudja azt, hogy a Fiber Channel-es világ az egy sokkal robosztusabb, sokkal megbízhatóbb, tehát gyakorlatilag az adatközponti LAN eszközöknek ez képezi az alapját. Ez egy Linux kernelre épülő operációs rendszer, ahol protected módban futnak az egyes processzek, és ennek megfelelően nyilván a megbízhatóságok is nagyobb. Ki emlékszik arra, hogy a Catalyst 6500-ason is volt egy ilyen projekt? Ugye? Sajnos ez a projekt, az, vagy hál' Istennek, elabortált. Tudjátok-e, hogy miért? Hát azok nagyon egyszerű, ugye az egy nem Linux kernelre épülő megoldás volt, hanem egy QNX kernelre, ugyanolyan, mint az iOS XR. Azért, mert egyszerűen sikerült közben annyira megbízható iOS csinálni a 6500-ösre, hogy egyszerűen nem kezdték az emberek használni. Na most ez az informatikában mindenütt így van, hogyha valamit nem használunk, akkor az elfárad. Tehát ha nem kezdték az emberek használni, nem jöttek ki a bugok, tehát ez a modulár iOS szép lassan elfáradt. Az NXOS-nek ugye más az alapja, ez Linux kernelre épül, nem QNX-re. A jelenlegi szoftververzióból egyetlen egy dolog hiányzik, de dolgozunk ezen is, hogy meglegyen, ez pedig a patchelés. Tehát a következő release-ben valószínűleg valamikor ez is meg fog érkezni, hogy patchelni lehessen, ne kelljen upgrade-elni a teljes szoftvert ahhoz, hogy esetleg egy hibát ki tudjunk javítani. A 7000-es nem egy új termék abban a tekintetben, hogy az ábrán is látszik, valamikor 2008-ban indult, és most tartunk ugye 2014-nél, gyakorlatilag egy folyamatos innováció az, ami az eszközt jellemzi. Ez mind a control plane-re, mind a data plane-re igaz. De az architektúrája az eszköznek ez alatt az idő alatt nem változott, és azt kell, hogy mondjam, hogy meg fogom mutatni, hogy a legúj, és majd fogok utalásokat tenni, hogy a Nexus 7000 után következő mondjuk 9000-es, vagy a legújabb SAN switchek és gyakorlatilag ugyanazt a fajta architektúrát használják, amit a 7000-es. Amit lehet tudni, hogy a 7000-es családban különböző sasszi méretek vannak, és ezek nem változtak az elmúlt időben, tehát ez egyfajta beruházás védelmet ad. Ez gyakorlatilag hasonló, mint amit a 6005-ösnél megszoktunk, bár ott ugye lett E-típusú sasszi. A 7000-esnél egyelőre ilyen nincsen, tehát azok a sasszik, amik ezelőtt 8 éve megszülettek, azok használhatók ma is, tehát használhatók az új kártyákkal. Jól látható, hogy a kapacitás, tehát a per slot kapacitás, ugye a legnagyobbaknál 550 gigabit per szekundum, míg a legkisebb sasszinál ez egy kicsit kisebb, tehát csak 440 gigabit per szekundum, de hát egyszerűen ott nincs rá szükség, hiszen a két kártya, jelenleg használt kártyákban nincs nagyobb igény arra, hogy ilyen e fölé a sávszélesség fölé menjünk, illetve még egy dolog, hogy a pici sasszi abban tér el a többitől, hogy annak az architektúrája egy picit más, mégpedig abban más, hogy majd meg fogom mutatni, abban nincs switch fabrik, külön switch fabrik. Az összes többi eszközben külön switch fabrik van. Miről beszélünk? Ez egy elég nagy újítás volt, akár a 6005-ös, akár az összes többi Cisco switchhez képest, hogy a supervisorról kivettük a switch fabrikot. Ugye miért jó ez? Ha ma egy 6005-ösben följebb akarsz menni teljesítménnyel, supervisort kell cserélni. Itt nem. Supervisor maradhat, és a switch fabrikot tudom cserélni. A switch fabrik jelenleg 110 gigabit per szekundumos, és még egy dolog volt, ami innovatív volt már 2008-ban, amikor ez az eszköz megszületett még egy gyengébb switch fabrikkal, hogy ez skálázható. Tehát ahány switch fabrik van benne, a teljesítmények összeadódnak. Tehát magyarul az eszköz egy darab switch fabrikkal is el fog menni, nyilván ha olyan a benne lévő portok száma, akkor csomagvesztéssel. De ez mindenféleképpen egy előny. És ez a fajta megoldás, ez gyakorlatilag az összes új generációs adatközponti switchben megjelenik. Tehát mindenütt ez a fajta skálázható switch fabrik ugyanígy megvan. Nyilván más kapacitással, de mint architektúra ugyanígy érvényes. Nyilván különböző kártyák, és ezt most nem részletezném, különböző kapacitást kívánnak, vagy különböző kapacitással rendelkeznek. Tehát ez az 550 gigabites fabrik, ez a 7000-esben gyakorlatilag amíg 10 gigás platformról beszélünk, tehát 10 giga portokról, ez abszolút nem okoz problémát. Szándékosan megálltam egy pillanatra, és ugye a 10 gigás platform, hát igen, mert ma 40 giga van, és azért, hogy 40 gigát meg 100 gigákat is tudjunk fogadni az eszközzel, és a 7000-es kiválóan alkalmas rá, de ott elfogy a kapacitása, és ezért meg fogom mutatni, hogy milyen irányba megyünk tovább. A 7000-esben jelent meg először, és igazából ez ma unikális tulajdonsága ennek az eszköznek, a virtualizálhatóság, ez a Virtual Device Context, ami azt jelenti, hogy az erősebb supervisorral ma 8 felé tudjuk vágni a switchet. A 8 fele vágás az azt jelenti, hogy 8 fizikai switchként üzemel. Tehát magyarul, ha az egyik switch részben valamilyen hiba történik, akkor az a másik switch részt nem befolyásolja. Ezek a VDC-k egymással nem tudnak a backplane-en kommunikálni, csak külső kábelen keresztül. Tehát magyarul tudok csinálni egy dobozzal gyakorlatilag 8 darab egymástól független switchet. Minden processz és minden külön fut. A következő ilyen innováció, ami szintén, amikor megszületett az eszköz, ez a FEX technológia. És ez nem csak a Nexus 7000-re, hanem a Nexus család többi tagjára is igaz. Ha most megnézünk egy klasszikus értelemben vett switch berendezést, ugye az tipikusan áll supervisorból és linekártyákból. Tehát ma minden egyes berendezés így néz ki, legfeljebb ugye itt a kapcsolódás az mindig a backplane-en történik valamilyen veszteségmentes technológiával. Ha megnézzünk egy adatközpontot, akkor ugye kétfajta dizájnt lehet csinálni. Az egyik fajta dizájn, amikor a rekkek tetejére ilyen top-of-the-rack switcheket teszek, a másik megoldás az, hogy a rekkek végére úgynevezett end of the row, és összegyűjtök minden kábelt. Most ugye az utóbbi megoldásnak az a baja, hogy rengeteg kábelezés kell, előnye viszont az, hogy az az egy berendezésem, az egy management pont, azt kell upgrade-elnem, és így tovább. Ha sok kicsi switchem van a rekkek tetején, az azt jelenti, hogy mindegyiknek külön software release-e van, ha vettem 3 évvel ezelőtt egy ilyen switchet, lehet, hogy az már nincs, akkor egy másikat kell, tehát magyarul egyfajta üzemeltetési szempontból sokkal macerásabb helyzethez jutunk. Ugye mindegyiknek külön menedzsmentje van. Most ezért született meg ez a FEX technológia, ahol a lánykártyákat kitesszük a rekkek tetejére, ilyen szatellit üzemmódban működünk, és ennek az az előnye, hogy az összes beállítás az a központi switchben, a gazda switchben történik, és a lánykártyák idézőjelben buták. További előny az, hogy ha én most lecserélem azt a központi vezérlő switchet egy másik eszközre, akkor minden további nélkül ez működhet tovább. Ha most mondjuk azt mondom, hogy a 6500-as switchemet mondjuk 6800-asra szeretném lecserélni, ezt nem tudom megtenni, vagy a 4500-ast 6800-asra, mert akkor a régi lánykártyát hát kalapáccsal megpróbáltam beleütni a keretbe, de valószínűleg nem járok túl nagy sikerrel. Ennél viszont praktikusan megtarthatom az idézőjelbe tett lánykártyáimat. Ez a technológia, ez a Nexus család valamennyi elemére igaz és használható. Na akkor menjünk egy picit vissza a 7000-eshez. Praktikusan itt a data plane és a control plane teljes mértékben különválik, és mind a kettőnek külön fejlődési útja van. A control plane-ben gyakorlatilag a második supervisor verziónál járunk. Valójában itt nagyon nagy variációk nincsenek, hiszen az eszköznek a kapacitását, switch kapacitását, azt a switch fabrik, illetve a kártyák határozzák meg. Ahogy említettem, ugye térünk át egyre inkább a 40, illetve 100 gigás világra. Hogy miért? Hát egyszerűen azért, mert a virtualizáció kerül be az adatközpontba, az egyes szervereknek a kapacitása, ami 1 gigával ment esetleg éveken keresztül, egyre inkább megy föl 10 gigára. Tehát praktikusan a sávszélesség megy föl. Most azt mondjuk, hogy ó, hát olyan messze vagyunk még ettől. Nem ezt mondtuk a 10 gigára ezelőtt mondjuk 5 éve? És szerintem az összes egyetemen ma már, nagyobb egyetemeken 10 gigás gerinc van. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy 40 giga, az ha valaki jó áron tud 40 gigát adni, és a jó ár az total cost-ot jelent, tehát kábelezéstől mindenestül együtt, akkor valószínűleg egy értelmes megközelítés. Azért, hogy ezt a Nexus 7000-es családot föl tudjuk okosítani 40 gigával, ami egyébként működik, de a portszámot tudjuk növelni, hát sajnos növelnünk kell a kapacitást. Ugye 550 gigabit per slottal, tehát ennyi kapacitást tudunk, ezt kiszámoljuk, azért ez nem olyan nagyon sok 40 giga, 100 giga portot jelent, tehát valahogy növelni kellene a kapacitást, és ezért a Cisco a következőt határozta el, nem kezd új ASIC fejlesztésbe, hanem a meglévő ASIC arzenát használva ugyanazt az architektúrát használja, mint amit a Nexus 7000-ben, és kihozunk egy olyan új 7700-as névre hallgató családot, semmiben nem tér el a 7000-estől, csak több ASIC-et teszünk bele, meg több az egyes kártyákra, mi már megmutatom, hogy hogyan, több fabrik modul, tehát megnöveljük a slot kapacitását, és megnöveljük a switching kapacitást fabrik szinten. Miről beszélek? Tehát a 7000-es és a 7700-as ugyanazon alapelven működik forwarding szinten, ugyanaz a fabrik architektúra, tehát nem ugyanaz a modul, ugyanaz az architektúra, és ugyanaz a szoftver, tehát tök paralel fejlődik minden. Tehát ami megjelenik 7000-esen, megjelenik 7700-ason. Lehet, hogy nem egy időben, az, hogy nem egy időben, az legfeljebb azért van, mert a tesztek nem mindig ugyanarra az időre készülnek el. De ha megjelenik egy kártya az mondjuk a 7000-esben, akkor az meg fog jelenni a 7700-asban is fordítva. Az NXOS pedig ugyanaz. Sasszik. Praktikusan méretileg hasonlóak, tehát ugyanúgy 18-as, 10-es sasszíról beszélünk. És ami ugye érdekes, hogy látszik két dolog. Az egyik dolog, és erre fölhívom a figyelmet, 3000 wattos tápegység mind a kettőnél, és ez megint egy olyan best practice-zel vált a Cisco-n belül, hogy az összes új eszköz nem kevés, nagy teljesítményű tápegységgel készül, hanem sok picivel. Sokkal gazdaságosabban lehet sok kicsi tápegységgel építkezni, és ezeket ilyen gridbe kapcsolni. Ez az egyik dolog. A másik, hogy 6 darab fabrik modulunk van az 5 helyett. Tehát a 7000-eshez képest itt történik egy előrelépés, hogy megnöveljük a fabrik modulok számát. Ez a 6-os bűvös szám megint érdekes, mert ugyanez van a legújabb generációs SAN switchbe is 6 darab van, meg ugyanez van a legújabb generációs Nexus 9000-es platformban, amit a HP-s kolléga, köszönöm szépen, megemlített. Tehát ott is 6 darab switch fabrik van. Hogy miért ez a best practice, nem tudom, de ez kialakult. Két supervisorunk van, ugye ezek redundánsan működnek, 6 darab fabrik, és ami érdekes dolog, hogy a fabrik modulokat a ventilátor mögé tesszük, ez megint egy ilyen best practice-ként üzemelhet, tehát hogyha kártyát kell cserélni, akkor nyilván ki kell vennem a fabrik modult, de ez nem gondolom, hogy különösebben ki kell vennem a ventilátort, és úgy tudok mögötte fabrikot cserélni. És még egy dolog, ami az előző 7000-es családnál nem volt végig jellemző, és ez ma már ipari szabvánnyá kezd válni, hogy a front-to-back hűtés. Tehát ott azért voltak side-to-side hűtés megoldások, ami meg lehet oldani, tehát ugye ilyen légterelőkkel a REC meg tudja oldani azt, hogy front-to-back hűtés legyen, de az adatközpontban ez gyakorlatilag szabványossá kezd válni. Tehát ez így néz ki, a ventilátor mögött vannak a fabrik modulok. Ez is egy ilyen best practice hardware design-á vált a Cisco-nál. Ez a kisebbik, mint a kisebbik sasszé. Okay. Tavaly november körül jelent meg ennek egy kisebb változata, ami azért lehet érdekes, mert egy 6 slotos verzió, mert gyakorlatilag ez kisebb adatközpontokban is használható. Supervisor engine, fabrik modulok. Nyilván ugyanaz a technológia, különböző formfaktor a különböző eszközökhöz képest. A fabrik moduloknál duplájára növeltük a sávszélességet, mégpedig oly módon, hogy két, ahogy említettem, ugyanaz a chipset, de itt lehet látni, hogy amiben, hogyha most ide tenném a 7000-est, akkor csak egy darab van rajta, itt viszont mindegyiken kettő van, és ugyanúgy a fabrikokon is megnöveltük az ézikeknek a számát, amivel duplájára nőtt a sávszélesség. Idő van, Csaba?
3 perc.
Hát az egy kicsit karcos lesz, de azért megoldjuk. Egy kalkuláció, nem megyek végig, ezt mindenki megnézheti, hogy hogy lehet a régihez képest, tehát a régi 7000-eshez képest jelentősen megnövelni ezzel a két trükkel, tehát hogy 6 fabrik modul és dupla annyi sávszélesség per modul, hogy lehet megnövelni akár 42 terabites kapacitása, a rendszer kapacitását. Modulok. A moduloknál annyit kell tudni, hogy klasszikusan, amikor az eszköz megszületett, akkor úgynevezett MS típusú modulokat használtunk, ami ugyanolyan elven működött, mint a 6500-asnak a moduljai, úgynevezett Earl chipek voltak rajta. Ezek a modulok kiválóak voltak ilyen MPLS, meg klasszikus enterprise környezetben, tehát nagyvállalati környezetben, de az adatközpontra nem voltak ideálisak. Adatközpontban a System on Chip megoldás és ennek megfelelően FS modulok kerültek alkalmazásra, illetve fejlesztésre. A probléma ugye az volt, hogy az embernek el kellett dönteni, hogy adatközponti alkalmazás, vagy inkább ez a klasszikus adatközpont, de mondjuk routingos, layer 3-as környezet. Most az a jó hírem van, hogy megszületett az a modul, ez az F3, ez egy új chipsettel, ami egyesíti mind a két tulajdonságot, tehát ma már nincs ilyen gondom, hogy szeretnék Layer 3-at is, szeretnék MPLS, szeretnék ugyanakkor Fiber Channel over Ethernetet, és így tovább. Tehát ez gyakorlatilag egy új chipnek a következménye, és ez a kártya, ez elérhető, tehát én nem olyan dolgokról mesélek, ami roadmap. Ez minden olyan dolgot, a VPLS-től, a routingtól, a VXLAN routing és bridgingtől, ami majd a következő szoftver release-be fog megjelenni, benne van. Tehát magyarul ma F3-as modulokkal építkezve, aminek a megjelenése a 7700-asban minden megvan, a 7000-esben egy picit később, tehát 2014 közepén fog megjelenni, mindent meg tudok csinálni, amire szükség van. Még egy gondolat a 40 gigához. Kérek 3 percet és nem többet. A 40 gigán alkalmazásának a legnagyobb korlátja ma szerintetek micsoda? Drága a port? Nem. Kábel. A legnagyobb probléma az, hogy az optikai, más optikai kábelezés kell ma 40 gigához, és ez nem csak a Nexus 7000-re vagy 7700-ra igaz, ez mindenütt igaz. Ugyanis ma azt mondja a szabvány, hogy igazából ilyen több eres optikai kábeleket használunk 40 gigára. És miért rettenet ez, hogyha az ember egy ilyet meghal? Hát mert át kéne kábeleznem az egész adatközpontomat, mert hogy másfajta kábelt kell használni. És ez egy nagyon fontos Cisco fejlesztés. Ennek semmi köze a Nexushoz, ez egy optikai fejlesztés, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy a két darab, tehát ugye négy ér van, amin az egyik irányban, négy ér van a másik irányban, meg tudjuk azt csinálni ilyen optikai DVDM technológiával, hogy ugyanazon a most 10 gigára használt optikai kábelen át tudjunk vinni 40 gigát. A csatlakozó is ugyanaz. Tehát magyarul nem kell átkábeleznem semmit. A távolságok persze egy kicsit csökkennek, de ez igazából nem jelent különösebb problémát. Adatközponton belül bőven beleférünk, és meg tudjuk azt csinálni, hogy gyakorlatilag ezeket átugrom, meg tudjuk azt csinálni, hogy meglévő kábelen 40 gigát használjunk, a fogyasztásunk, a portfogyasztása nem lesz nagyobb, tehát a 40 gigás port nem fog többet fogyasztani, mint 4 darab 10 giga, és az ára se lesz több, mint 4 darab 10 giga. Jó, tehát én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Minden, amit mutattam, az megvan. Tehát nem ilyen jövőképekről meséltem. És ha valaki kíváncsi arra, hogy meg tudja-e úszni mondjuk a Nexus 7007-et, akkor erre azt tudom mondani, hogy nem. Gábor, mikor lesz a Bixben? Szerinted? Tehát rövidesen ott tartunk, hogy minden magyarországi internetforgalom a Bixben Nexus 7700-ason fog menni. Tehát lehet, hogy szidni fogjátok, remélem nem, de gyakorlatilag a magyar internet az rövid időn belül ilyen berendezésen fog menni. Köszönöm a figyelmet, elnézést a pici.
Én biztos meg fogom úszni a Nexus 7000-et.
Pici, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a munkát.